következő visszaemlékező Déli Balázs.
Nagy fának nagy az árnyéka. Most azt gondolják, hogy botrányos előadás lesz, akkor tévednek, de mindesetre árnyaltak, és miután volt néhány célzás, nem az árnyékra, hanem arra, hogy Dobszai jelentőségének a belátása egyre másra kezd elhalványítatni, és akkor nem mondtuk ki azt, hogy nem magától halványul, hanem halványítják, de nem nevezünk meg, hogy... De a természetes felejtés is ebben benne van. Tervezünk egyrészt egy konferenciát arra az időszakra, amikor ő meghalt, tehát augusztus végére. Másrészt ezen a konferencián fölkérés alapján azok fognak előadni, akik koordinálnak egy-egy témát, amelyek belekerülnek majd a Dobszai László az Ember és Műve című kötetbe, egy gyűjteményes kötetbe, amelyben egyrészt összefoglalni szeretnénk a tágabb közönség számára is ennek az alaknak a sokrétűségét és a hozzávaló viszonyokat is. Másrészt lehetőséget adni, vagy megmutatni, hogy merre nyílna nagyon fontos részben az alakot, részben azoknak a dolgoknak a képviseletét illetően, amelyekben ő kiinduló pont, vagy nagyon fontos előmozdító volt. Mivel több emberrel, több kollégával, a családot is bevonva természetesen gondoljuk, ezért ez nem egy Dobszai ikonnak a bemutatása lenne. Hadd mondjam azt, hogy nekem, az én nemzedékemnek, de személyesen nekem is, nehéz Kodályt szeretnem. És ez nem az én hibám szerintem, hanem abból, amit csináltak belőle. Egy rendkívüli alakjáról a magyar történelemnek és kultúrtörténelemnek, akivel kapcsolatban azt terjenget, hogy Dobszai László nem szereti, nem kapcsolódik hozzá, és még ennél durvábbakat is mondanak. Egyszer megkérdeztem, hogy tanár úr, mondd már meg, hogy valóban itt gondolsz, nem mondom tovább. De most tovább mondtam. Jöttünk hazafelé egy szkóla próbáról a belvárosban, és akkor már akkor a szomszédban laktak már, tehát a Szondi utcából elköltöztek, én a Bonyai utcában laktam, és a szomszéd Gönczi Pál utcában, a Sarokház, a közös udvarunk volt. És sok-sok beszélgetés volt, aztán nem tudtunk elvárni, tényleg így volt, a platánfák alatt, a teivó előtt. És azt mondta nekem, hogy vont ki a 20. századi magyar kultúrából Kodályt, és akkor kiderül, hogy ki volt ő. És aztán részleteztük, természetesen, vagy részletezte. Tehát azzal a képpel és azzal az imádattal és a bármi vitathatónak vagy továbbfejlesztendőnek a megkérdelezésével nem értett egyet, és valósággal elmondhatjuk, hogy legkiváló utódja volt annak, aki a Zeneakadémián is fölvette őt, hiszen akkor azt még nem nevezték így, hogy a különleges tehetségeknek az osztálya. És talán az is egy nagyszerű döntés volt, hogy nem ő lett a zeneszerzés tanára, ezt szintén elmond. Majd a kötetben megjelennek az ezzel kapcsolatos családi adomák, és amiket például nekem is mondott erről, hogy miért volt hasznos az a tanítás. Tehát miért látom ezt a differenciált képet nagyon fontosnak? Mert Dobszai minden kapcsolatában, minden komoly kapcsolatban, hosszan tartó kapcsolatokban a teljes személyiségét beleadta. És most már nyugdíjban vonult tanárként azt mondom, hogy a legfontosabb az, hogy egy tanár a teljes személyiségével jelenjék meg. Nem mindenki fogékony erre, ebből lesznek borzalmas Mark My Professor bejegyzések, hogyha az embernek nem elég jó az adrenalin szintje, akkor olvassa őket. És kiderül, hogy van egy maroknyi, vagy nem is annyira maroknyi csapat, aki aztán másképpen látja ezt a személyiséget. Tehát ez azt jelenti, hogy a nem szent és nem tökéletes személyiségnek minden úgymond negatívuma is valamiképpen elrendeződik. És jóra fordul. Hogyha ezt a bugyuta közmondást nézzük, nagy fának nagy az árnyéka, először is eredetileg még a régebbi értelmezésében nem azt jelentette, ami most leginkább, hogy sok a negatívuma és lezúrok vannak a személyiségben, hanem az, hogy sok a pártfogoltja. Ezt is lehet kétféleképpen értelmezni, hogy sok a tanítványa, vagy pedig klánt épít, vagy befolyási övezetet épít. Természetesen ahhoz, hogy bizonyos intézmények megvalósuljanak, ahhoz építeni kell kapcsolatokat, alá kell nyúlni, másnak azt kell mondani, hogy nem itt van a helyed. És ez adott esetben nagyon fájdalmas. A mi találkozásunkban ezek a pontok mind benne voltak, és valamiképpen elrendeződtek. Engem, mint latinost, nemhogy elfogadott, hanem én ennek nagyon örültem, elfogadtam örömmel, hogy amikor egymás mellé kerültünk az országház, illetve úgymond Úri utcai fronton, egymás melletti szobában dolgoztunk, csak egy WC volt közöttünk. Amikor kivágódott a szomszéd ajtó, valaki bevágta a WC ajtót mellettem, közvetlenül, majd hihetetlen tempóban szintén bevágta és elvonult, akkor tudtam, hogy ez Dobszai volt. Még erre is sajnálta az időt. Ellenben, hogyha valamilyen latinos probléma volt, akkor általában engem talált meg délutánonként a szomszéd szobában, és bár elrebegtem egy találkozón neki, hogy volna közöm zenéhez, sőt, egy darabig azzal kacérkodtam, hogy én is az leszek, csak föladtam különféle dolgok miatt. Soha nem mondta azt, hogy hát itt a Szkóla Angolika, és akkor gyere, és megismersz, stb. Végül egy tanítványom, Révés Sanyi volt, aki szkólások emlékeznek rá, tanítványom volt, és azt mondta, miért ne jössz el. Illetve Tiptai Sára, aki a kezdők között volt a perzsa szakon tanult velem együtt. És hát remegő lábbal bementem egy délután Tószaihoz és Jankához, és előadtam a dolgot, elindulták a procedentemet, hogy énekeljem le, valahogy, és hát így lettem szkólás. Már eltelt egy-két év, 11-en voltunk akkor a férfi kari próbán, és azt mondja Tószai, hogy ezt most a zenészeknek mondom. Mellettem megszólalt Kéringer László, unokaöccse és keresztfia. Déri, hallod? Menj ki! Végtelen megsértett, azt meg kell mondani. Az eredménye az lett, hogy leültünk, hogy mire lehetne még így 35 éves korom tájékán a zeneakadémiára. Az orgona sajnos elúszott. Itt van Pali, akivel együtt kezdtük, Egyedi Pállal, Barótinál, és nagyszerű dolog volt, de ez már lehetetlen volt. Milyen, természetesen arra gondoltam, hogy karrier, tehát karrier még csak úgy járni nem. És akkor leültünk, mi lehet, két, majd a karvezetőjének tanár, hát nem, túl sok a szolfés, és azzal baj van valamelyest. És hát kinéztük a zenetudományt. A dolog oly mértékben nem tetszett Dobszainak, hogy az elmondhatatlan, mindent megtett, hogy ne. Még a másik alkalommal, amikor Kló tanár úr halatlan diplomáciai érzékkel kitalálta, hogy ha nem vettük föl, de akkor jelentkezzen a második évre, és a második évre föl fogjuk venni a újabb fölvételével, és így sikerült nappalira bekerülni. Ekkor is még megpróbált mindent. Nagyon kellemetlen volt a fölvételi, hűtöttek, Komlós Kati, Króthanár úr, ne reagálj rá, ne reagálj rá. Na, eltelik egy év, 92, tavasz vége, nyár eleje, egyszer szól, dobsz, hogy te Balázs, lenne itt egy egyházzenei társasági kezdeményezés, és nem lenne kedved eljönni. A Zeneakadémián volt ez, nem tudom, kik voltak ott. Nem, biztosan nem. Össze kellene szedni, ez valamiképpen tényleg fontos lenne a társaság miatt. És hát én kihúztam magamat, rendkívül boldog voltam, ezek szerint Dobszai elfogadott engem, mint zenetudós jelöltet. Aztán, amikor a beszélgetés elkezdődött, kiderült, hogy ez egy ökumenikus társaság.
Színpadon vagyok, nem tudom.
Igen, ökumenikus társaság, és akárhányszor a szabad egyházakra került sor, akkor mindig rám nézett jelentőség teljesen. Hiszen itt van egy újabb kérdés, adományból indulok ide olyan dolgokra, amelyeket különfélképpen diszkutálnak. Szóval Dobszairól az a hír járta, hogy utálja szó szerint az összes többi, mint a katolikust. Valójában egy-két évvel korábbra kell menni, a egyházzene szaknak az alapítása környékén sok-sok nehézség volt. Volt olyan, ami nem beakasztás volt, vagy akadályozás, hanem protestáns oldalról nevesítsük Máté János és Tajtler Gábor, úgy gondolták, hogy a régi rendszer szerint legyen protestáns egyházzene tanszék is. Dobszai ezt sok szempontból, de tudományos, elsősorban tudományos szempontból nem látta helyesnek, és igyekezett erről meggyőzni őket, nem sikerült. Akkor felajánlottam neki, hogy tanár úr, van egy ember, akit te nem annyira ismersz, nagyon jó barátjuk, én nekem nagyon jó barátom, organista, kontinuista tája voltam, Beharka Pál, baptista. És ő nagyon jobban van ezzel a két emberrel. Beszél vele, és ő meg fogja győzni. Ezek után Dobszai László egy vasárnap délutáni baptista istentiszteletre kijött az újpesti baptista gyülekezetbe, ragyogó egyházzenei előadás volt, megjegyezte nekem, hát könnyű így, hogy a rádió zenekar itt van. Mondtam neki, tévedés, az újpesti baptista zenekar van a rádió zenekarban. És Beharka Pálnak elmondta, hogy mik a tervek, és háttérben nem csak ez volt nyilvánvalóan, de ez egy nagyon fontos pont volt, hogy ökumenikus szellemiségű legyen az egyházzene szak, és ennek a lelki és tudományos és egyház politikai, nem baj, hogyha van politika haszna, föltétlenül megvan. No, azt gondoltam ezek szerint, hát nem egy, én akkor baptista egyházzenészként kellek ide. És mentünk hazafelé, megálltunk a határfa alatt, azt mondtam neki, hogy tanár úr, mondanom kell valamit. Én két hete visszatértem az egyházba. Itt ül a Bérma keresztanyám is. Virágvasárnap volt a visszafogadás. Török József atya végezte püspöki engedéllyel. Na most Dobszai, aki nagyon slágfertig volt, életemben nem hallottam se olyan szituációt, hogy ne tudott volna valamit azonnal mondani. Ebben az esetben elkezdett köhögni, harákolni, és nem tudott mit mondani. Azt mondta, hogy nagyon meg fogod becsülni, amit ott kaptál. Mondom, ez így van is. Így is gondolom. Sok szempontból ezt aztán megbeszéltük. És ekkor jött az a lépés, hogy megalakítottuk a Magyar Egyházzenei Társaságot, én voltam az első elnök, a levezető elnök, amelyen megválasztottuk őt, és titkárként dolgoztam akkor vele, amíg nem sikerült egyedi palit meggyőznöm, hogy vállalja a terheket, mert akkor meg létrejött a Magyar Egyházzene. Az első konferenciánknak az anyagát javasoltam egy folyirat első számaként összehozni. A tanárunknak először nem tetszett az ötlet. Olyan mértékben, hogy az első évfolyamot saját zsebből fizettem ki. Aztán, amikor kiderült, hogy ebből lesz valami, akkor az első dolog az volt, hogy nem tudom melyik alapítványnál azt a pénzt rögtön megszerezte és visszakaptam. Az ő gondolata más volt. Körülbelül az, ami régebben a szkóláknak körözött néhány oldalas. A személyiséget rögtön beleadó és rögtön viszont választ váró közvetítése volt, interakció, és mégsem a gondolkodó füzetek ilyesmit valósítottak meg valamit éppen. Tehát nem ezt gondolta, de ismét olyan hatásfokkal mellé állt, nem csak abban, hogy rendkívül fontos tanulmányainak a sorozatát közölte ott, illetve azt is el lehet mondani, hogy sokszor jegyzet nélkül és úgy nagyjából, és mondtam neki, hogy tanár úr, azzal ne vacakolj, majd én megcsinálom. Sokkal fontosabb, hogy azon a délután gyorsan üsd gépbe azt, amit csinálsz, lábjegyzeteket más is meg tudja csinálni. És erre nagyon büszke vagyok, hogy sok száz oldal zseniális tanulmányokból megjelentett a Magyar Egyházzenében. Itt kijelentem, soha egyetlen egy szóval nem bírált semmit, mert az, hogy ez legyen benne, ez legyen benne. Téves hírek vannak erről. Soha. Viszont ő volt az első, akinek persze részben odaadtam, másrészt pedig, hát igen, ez úgy volt, hogy Klárikával, feleségével experiáltunk, könyveltünk néhány éven keresztül, és hát jött haza Laci bácsi, és ő csinálta a vacsorát, mert mi dolgoztunk. Ez is hozzátartozik Dobszaihoz, ezt mint család barátja tudom állítani. Tehát ő végtelenül mellette állt, és aztán, amikor nem önállót landolt, akkor mindig odaadtam neki a szomszédba fönt a zenetemeintézetbe, vagy bedobtam a postoládába, és az első az volt, hogy elolvasta végig és fölhívott. Hogy mi a véleménye róla a 10. évfolyamnak a utolsó, illetve a következők az első számában ezt leírtam. És az utolsó pillanatig támogatta, igen, viszont azzal elégedetlen volt, hogy ez az azonnali reakció és az azonnali hatás és a gyakorlatiasság, ez nem jelenik meg a Magyar Egyházzenében, sőt, a kezdetben volt ilyen, de aztán egyre inkább kikopott. Ez részben az én személyiségem miatt van. És akkor a legutolsó dolog, sokan ismerik azt a beszélgetést, amely sajátosan jött létre. Amikor Dobszai 70 éves volt, a rádióban nagy interjút akartak vele csinálni, még pedig Pap Márta, de csodálatos szerkesztő, aki nagyon-nagyon hiányzik mai napig. És akkor ő nem állt kötélnek, semmiképpen elhárította. És akkor aztán két évben rá, tehát nem volt aztán még 73 éves, fölhívta Mártát, hogy a Balázsnak nyilatkozom. És akkor abban a pillanatban volt stúdió, stb. És elkezdtünk beszélni. Jó néhány dolog van, amit én nem tudtam, de nagyon sok olyan dolog van, amit én nekem elmondott, és provokatívan kérdeztem, mert tudtam, hogy most válaszolni, és el kell másnak is mondania. Farkas Dominak a disszertációjából derült ki, hogy, és máshol is, hogy rengeteg olyan információ elhangzott itt, ami soha máshol nem jelent meg, még a család sem tudott néhány dologról. És egészen jól ment a beszélgetés addig, amíg le nem esett nekem a tantusz, hogy ez az ember most testamentumot mond. És onnantól kezdve visszahallgatható a beszélgetésünk, hát szorított a torkom. És most is. Igen. Szóval Nagyon kiváló emberek voltak a tanáraim, nagyon kiváló emberek a bölcsészetben, csak két nevet mondok, Harmadta János és Telegdi Zsigmond. Egy, mind a kettő a sok nyelv tudásával, a sok felé nyitottságával. A Zeneakadémián, ez egy csodálatos tanárikat nem sorolom föl, meg véletlen esetleg valaki kihagyogszi mindenki, de hát emberileg a legcsodálatosabb az Kródjai tanárunk volt, minden szempontból. Nem a legjobb emlékem van arról az öt évről, nem csak az elejéről, később sem. Nem tudta valamiképpen helyre rakni azt, hogy minek van erre szükség, de aztán utána valamiképpen elfogadta. Ezzel itt azt kell mondanom, hogy az egyik legnagyobb feladatomnak, sőt az igazi feladatomnak azt tartom, hogy azokat a dolgokat, amelyeket nagyon nagy nemzedéktől, nagyon-nagyon-nagyon nagy tudósoktól, akikhez hasonló ma nincs. Ez egy átmeneti kor. A környezetemben neveljek ki olyanokat, vagy segítsek olyanokat, akik újra ennek a nagyon nagy nemzedéknek a nyomába eredhetnek, és bizonyos pontokon akár túl is tehetik magukat az örökségen, és további tovább hajthatnak rajta. Tehát summa-summarum, de ez kiderült úgyis, hogy az én tudományos, de tanári pályámra is, és személyesen is Topszai László a legfontosabb és legmeghatározóbb ember volt. És a családnak is köszönhetem, hogy nagyon sok valamiképpen, hát igen, apa hiányom volt. 20 év volt közöttünk, ez már elég adott fiatal apának tekintsem, és ennek megfelelően, ahogy egy apa-fiú kapcsolatnak lenni kell, ebbe voltak nagyon nagy magaslatok és hullámvölgyek is. De én nagyon örülök, hogy így alakult az életem. És köszönöm szépen meghallgatást!